Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés kampányának keretében a tegnapi napon közel 100 gyermek kapott iskolatáskát és taneszközöket a Budapest Angyalföldi Szent László templomban. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Caritas központjának tanszarosztó ünnepén hangsúlyozták, amikor kézbe veszik a gyermekek ezeket, jusson eszükbe az a szeretet, amivel mindezt nekik adták. Július 31-én indította el a katolikus Caritas immár nem csak az iskola kezdéshez, hanem az egész tanévhez kapcsolódó programját, melyben rászoruló családok gyermekeinek nyújtanak iskolai előmenetelükhöz segítséget. Egyrészt tanszerekkel, másrészt fejlesztéssel, tehetséggondozással, mentorálással. Az akcióban eddig már 1500 rászoruló gyermeknek tudtak segíteni, de szeretnének további ugyanennyit bevonni még a programba. Hangzott el az ünnepem. Csak nem 1,5 millióan töltöttek minőségi időt az Erzsébet táborokban 2012 óta. Az ottalvos turnusokon idén már 110 000-en tudtak részt venni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítésért felelős miniszteri biztosa a Fonyódligeti táborban tartott sajtótájékoztatón. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, idén már 5 helyszínen zajlanak Erzsébet táborok. Közölte, a kiemelt partnerekkel, civil és karitatív szervezetekkel együtt odafigyelnek arra, hogy az Erzsébet táborokban minőségi pihenésben részesüljenek a tanodás nagycsaládos vagy egyszülős családok gyermekei is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a táborok lebonyolításában. Nem csak Veszprémben, hanem Szigligeten is megemlékeztek Bódi Mária Magdolna földi születésnapjáról, augusztus 8-áról. Az idei év rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy az ünnepséghez kapcsolódott egy 80 kilométeres ifjúsági kerékpáros zarándoklat is. A résztvevők a Balatonfűzfői Jézus Szíve templomnál gyülekeztek, majd egy rövid ima és tájékoztató után indultak el Szigligetre, a Balatonfűzfő Balatonakali Köveskál Kővágó Őrs útvonalon. Az út során több helyen megálltak a zarándokok imádságra, elmélkedésre. Idén minden korábbi évhez képest kevesebb gazdátlan kemping felszerelést hagytak hátra maguk után a Sziget Fesztivál résztvevői, de rekordmennyiségű sátrat, matracot és takarót adtak le a gyűjtőpontokon, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Kiemelték, hogy a szervezet 120 önkéntessel gyűjtötte össze augusztus 12-én a fesztivál zárása után azokat a felszereléseket, amelyeket a fesztiválozók nem akartak hazavinni. A gyűjtőpontokról elvitt és a takarítás során összeszedett eszközök egy 7,5 tonnás kamiont és 4 kis teherautót töltöttek meg. Elkezdődött a 10. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál. Az eseménysorozat keddi szekszárdi megnyitóján Novák Irén művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár a fesztivál misszióját méltatta. A politikus kiemelte, lenyűgöző, hogyan képes megmutatni a fúvós társadalom azt, hogy mit jelent zeneművésznek lenni a 21. században, és hitet tenni a maradandó értékek és a művészet felemelő ereje mellett. Szövetségi ellenőrzés alá vonja Washington rendőrségének irányítását, és a Nemzeti Gárda egységeit vezényli a fővárosba az amerikai elnök. Donald Trump ezt a közbiztonság helyreállításával indokolta egy rendkívüli sajtótájékoztatón. Az elmúlt hétvégén megdőlt az országos melegrekord itthon. A Békésvármegyei Körösladányban 39,9 fokot mértek. A korábbi csúcstartó 39 fokot 1948-ban a Csongrádi és a Turkevei állomásokon regisztrálták. A fővárosban a Jánoshegyen 25,5 fokig hűlt le a levegő, korábbi csúcsként 2017-ben Lágymányoson 24,2 fokot mértek. Végül az időjárásról. Derült, felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Blankenstein Miklósnál vendégeskedem, többedik alkalommal beszélgetünk. Múltkor szó volt a felmenőkről, arisztokrata származású, és itt akkor nem került szó arról, hogy voltak Blankenstein huszárok. Itt van egy Somogyi Győző által rajzolt Blankenstein huszár. Kik ők?
Hát annyit tudunk, hogy egy Ernst nevű ősünk volt, aki ezt megfinanszírozta, felszerelte, és ugye ezek zsoldosok voltak gyakorlatilag, mint abban az időben általában, és a Mária Terézia örökösödési háborúban, egyebekben akkor zsoldba bocsájtották, és ebből tartották el. De a magyarországi birtokok voltak a ló utánpótlásnak, sőt a huszár állománynak is nagy részt. Itt Magyarországon sose voltak harcba, háborúba, tehát mint...
Békehuszárok.
Hát nem, csak nem működtek itt. Igen. Ilyen szempontból, ők főleg a német, osztrák, a svédek, és itt ezeken a helyzetekben voltak bedobva 200 évig. Aztán eladta a család, de a név maga megmaradt, és a 19. század végéig léteztek. Németországban, főleg Bajországban, ugye nagyon ismert huszár lied, huszár ének, hogy a Blankenstein huszár rendet, és a Dunna Tisza is benne van szövegesen is. Én nem tudom sajnos elénekelni, vagy
nagyon érdekes, ez izgalmas, igen. Szép. És akkor...
Ez itt apámék, ugye múltkor beszélgetünk,
csoportkép, egy
igen, 8-an voltak ott, azt hiszem a szülőknek lehetett az aranylag, a kastély előtt.
Hát, de mint hogyha egy néptánc együttes lenne.
Nem, hanem beöltöztek valószínűleg a helybéli viseletbe, egyebekben, és akkor előadtak egy
darabot. Füzes gyarmat.
Ez füzes gyarmat, igen, igen. Itt van például aki szerzetes nő, a fehér apáca.
Aki révén oda kerültek a ferences missziós nővérek, igen, a falutokba.
Ez pedig a nagymamáik, az Eszterházi nagymama, ő itten a Mari, és itt van az onkel Lato, tehát az ő, tehát nekem a nagybácsi, ő például a Bécsi Egyházmegyének volt a papja, és a Stephansdom kanonokja, a 11 gyerekből.
Hát gyönyörű. És ez a családi címer?
Ez a családi címer.
Huszár és oroszlán jobbra balra.
Igen, igen. Hát ez mindig harcos háború szinten volt.
Na,
hát a többi az pedig hát...
Le a kalappal a huszárok előtt. Egyébként, ahogy jöttem most hozzád, egy kicsit hamarabb itt voltam, és biciklivel jöttem, itt körbejártam a környező utcákat, a Józsefvárosban, és akkor döbbentem rá, hogy ez a legkatolikusabb vagy keresztényibb kerület olyan szempontból, hogy az utcáknak egy jelentős része őrzi a keresztény örökséget. Tehát ez a kerület a Golgota tér, Kálvária tér, Kisstáció utca, Pál utca, Mária utca, és maga a tér, ez a sarok, ahol a plébána épület van, ez két papról van elnevezve, nem vagyunk mind a kettőre egyformán büszkék, mert Hok János a tanácsköztársasága idején elég rossz oldalon állt, a másik pedig a nagy történetíró Horváth Mihály. És hát József város és a Szent József plébánia templom a lelke tulajdonképpen a kerületnek. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Azon kívül, hogy a szlovák nemzeti nyelv és hát a szlovákság a kiegyezés táján népesítette be ezt a kerületet jelentős részt, és ők építették fel Budapestet. Tehát jó hely.
Tegyük hozzá, hogy itt van az a börtön, a Konti utca is, ahol Mindszenti Miborosú raboskodott, és a tőr is van most már róla elnevezve, ahogy bemegyünk.
Tehát van egy Mindszenti teretek is.
Igen, igen.
Egy rendes katolikus kerületben laksz.
Hát a nevek. Maradjunk ebben.
Az örökség. Ahogy, huszárok is, ahogy a huszárok sincsenek már meg, a katolikusság is foghíjas.
A huszárság megvan, máshogy is, tehát nem a miénk, tehát nem a Blankenstein huszárok, csak most már azok páncélosak, meg egyebek. A franciáknál is komolyan őrzik
ennek. Hát a Bercsényi emlékét is őrzik.
Igen, igen. Tehát a huszárságnak a nevelőapám, Gencsi Tibor volt a Magyar Huszár Egyesületnek a főnöke, az elnöke. Persze a rendszerváltás után ő nagy lovas ember volt, még a világháború környékén, akkor háromszor volt champion, és ő huszár tisztként ludovikás végzettséggel vett részt a háborúba.
Úgyhogy amikor... Hát ő se csinált nagy karriert a háború után.
Nem, karrierről nem beszélhetünk, de tisztességről igen, úgyhogy aztán, amikor rendeződtek a dolgok, akkor ezekben részt vett, amint inkább a tisztelgésben, nem sokra becsülte. Nekik is, na, ők nem aristokraták, nemes emberek, nagy birtokaik voltak a gencsieknek nyírségbe. Úgyhogy ott volt honnan hozni a tradíciókat, lóval, egyebekkel kapcsolatban.
Régóta ismerjük egymást, de közelmúltban volt egy találkozás a várban, a Mátyás templom plébániáján, amikor földmerült bennem, hogy megkörnyékezlek, hogy egy-egy témában megbeszéltesselek a rádió számára. Lányi Béla Verbita szerzetes testvér itthon van ezekben a hetekben, 3 évente jöhet haza Verbita szerzetes, és te kérdezgetted őt, egy pódiumbeszélgetés volt közted és Béla testvér között, és ott jutott eszembe, mert hogy fölelentettetek azt a Damjanich utcai kápolnát meg, hogy a Béla hogy talált rá a hivatására abban te, hogy bábáskodtál, hogy erről a kápolnáról szóljunk, amit említettünk már, hogy egyik állomáshelyed volt fiatal papkorodban, de azt is mondtad, hogy én azt hittem, hogy regnum kápolna, kijavítottál, hogy hát nem igazán regnum kápolna, de 57 után a regnumi hagyományoknak valamilyen módon azért központja volt.
Nein. Ugye a mellette levő ház, ami most a Főegyház megyének a szállodája, a továbbképzési központja, az volt az eredeti regnumi ház. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Majláth püspök a századforduló után nem sokkal a regnumi atyáknak, akik sose lettek szerzetesek, de életközösségben akartak élni, 7-8 atyáról van szó maximum, ezek azért változtak, vásárolta meg a telket, és épült föl rajta a ház. És mögötte, hátrafele, a kertbe volt egy kápolna, amit szintén megépítettek, meg focipálya. És ez volt tulajdonképpen 50 éven keresztül egészen az elzavarásig a regnumnak a központja. Ezek az atyák hitoktatók voltak, akkor ez főállásnak számított középiskolákba, és mindegyik atyának volt egy vagy két csoportja, részben a környékből, de Damjanich utca is környékéről, részben pedig ahol tanítottak iskolába. Tehát ez a lényeg. Ezt a kápolnát bombatámadás érte 45-ben, az tacsa ment az egész, és akkor magában a házban, ahol laktak, alakítottak ki egy kápolnát miséző helyet.
Egy ilyen szuteri helyiséget.
Igen. De amikor 50-ben elzavar, az nem szuteri volt, nem, az első emeleten volt, és ott miséztek háború utáni időben, amikor itt nem zavarták. Ez a szuterén helyiség, ez egy MÁV-háznak a szuterénje, ez nem bocsa se kápolna, de 57-ben az egyik regnumban nevelkedett, de azt a regnumban nem tartozott atya, ezt kinyitotta önhatalmúan, mert a házból akkor el kellett jönni, hát azt elvették, ott nem volt templom. Uh-huh. Nem volt templom, és akkor itt építettek ki egy kis kápolnát a környék nagy örömére. Érdekes módon a Kopcsik után ezt nem záratták be. És akkor ez futott, de ez se jogutód nem volt, ez csak kápolna volt, igen, nem plébánia, de itt voltak atyák, akiket oda helyeztek.
Igen, tehát a Tököri úti plébániához tartozott ez, vagy?
Nem egész. A Regnum Marianumnak a első világháború után és Magna Domina Hungarorum néven egy nagy templom építés is kijutott, de ezt sose szabad összekeverni a közösséggel, ami ifjúságneveléssel foglalkozott, hanem a primás alapított egy önálló plébániát. Igen. Hát ez a Dózsa György úton, ugye, a felvonulás.
Helyén volt a Sztalin szobor. Nagyjából.
Igen, körülbelül. De a kettőnek nem volt köze egymáshoz, se jogilag, se egyéb szempontból, mert ment a házba a közösségi dolog, és volt a plébánia, amit megalapítottak. Amikor aztán jöttek a nehezebb idők, akkor úgy döntöttek, hogy lebontják. Na most akkor felajánlottak helyet.
Lebontják vagy fölrobbantják, nem tudom.
Hát de kellett robbantani is, mert ugye mocsaras terület és az alapokat, bontani kellett magát az épületet, az alapokat kellett tulajdonképpen, mert azok olyan masszív alépítmény volt a mocsaras jelenleg miatt. De a plébánia jogilag megmaradt, és az utódlást úgy oldották meg, hogy akkor igaz, hogy felajánlottak a Komcsik egy mozit, jegyebeket, de akkor a plébános ezt nem fogadta el, egy lakást kapott, de az úgy elúszott, és a domonkosokra lett bízva.
Ja, Tököri úti domonkosok.
Igen, igen.
Józsa Füzér király.
Igen, igen. És ez létezett, de önálló templom nélkül. Az a kis kápolna, amit Regnum kápolnának mondanak, de sose volt Regnum kápolna semmilyen szempontból, talán jogutódnak sem tekinthető, az nem töltötte be a plébánia funkciót, nem ez volt a dolga.
Misiző hely volt.
Misiző hely volt, meg hát hitoktatás, hiszen akkoriban a hitoktatás ugyan vallásszabadságon, tehát lehetett iskolában, így a gyakorlatilag a templomokban történt hitoktatás.
És hát általában az első áldozás és az a bérmálásra korlátozódva.
Igen, igen, igen. Mikor oda keveredtem, előttem is, hát három atya szolgáltatta az egész más.
Pappbőség volt.
Hát a sok kirúgott szerzetes, ugye, akinek misiző hely kellett, illetve sokkal több papi hivatás is volt, azért legyünk reálisak. De nem ott laktunk, ott lakni nem volt semmi. Egy kis mellékhelyiség volt, egy sekrestye és egy kis iroda kvázi ott ebben a szuterénben.
Tehát három papja volt a te idődben, mikor te oda kerültél, és volt, mi volt a rangjuk? Kápolna igazgató és igen, káplán és káplán?
Igen. Polonkai atya volt a kápolna igazgató, ő a ferenceseknél lakott bent, különben ott volt egy kis lakrésze. Akkor Laki Vilmos atyával voltam párba, ő neki az örökimádóba volt egy kis szobácskája, én nekem meg a Soroksáriton a Hentes utcába, hogy ez napi 4 óra utazgatást jelentett, mert ott reggel volt program, meg este.
Igen.
És hát én voltam a fiatal és ifjúság, és hát rögtön akkor hitoktatást, mindent átvenni, és indítottuk a csoportokat is, amiben Lányi Béla is tartozott, akkor mi középiskolásként.
Egyébként az ős regnumi időkről, hát nem a legősibbről, de Farkas Attila mesélt nekem nagyon szépeket, tehát igen, ő egy árva gyerek volt, vagy fél árva volt, és hogy mit köszönhetett annak a regnumi lelkületnek, mint a környéken lakó fiatal ember, vagy fiatal gyermek, hogy csodákat tudtak csinálni a regnumosok, a nem is kallódó, de nehéz sorsú fiatalokból is.
A csapat vegyes volt, és atyánként változott, hogy milyen gáta volt, akik teljesen normális családi életet éltek, és voltak, akik nehezebb sorsúak. Tudjuk, a Damjanics utca az egy választóvonal. A Andrássy út felé eső rész, az kvázi paloták, és így tovább, elegáns polgári rész, hát csak még kell menni házaknál most is, hogy a követségek. A másik oldal az már a Chicago.
Mert, hogy a keletiig egészen.
Egészen, igen, a keletiig is, ennek megfelelő lakásviszonyokkal, a WC Endeszes Ganges, ugye?
Folyosó végén.
Folyosó végén, igen. És ennek megfelelő a lakosság is, mondjuk egy sokkal szegényebb, melós, egyéb réteg volt, és a gyerekek is. Tehát nagyon demokratikus volt. A Regnumnak egy nagyon egyszerű elve volt, hogy nem lehet úgy hitet tanítani, hogy közben nem élünk velük együtt. Ez volt a lényege, és a másik pedig kimenni a természetbe, kivinni őket, ezért lettünk a cserkészetnek az egyik alapítói piaristákkal, meg egyebekkel, hogy valahol, és ez fiúvilág volt, hozzá kell tenni. De 18 éves után már nem folytatódott, még voltak ilyen baráti körök, egyebek, tehát igazából a 8 gimnáziumnyi sejt volt a dolog lényege. Úgyhogy ebbe ment 50 évig, ez volt a profil. Az érdekesség, hogy ha utána nézem, ugyanezt csináltuk, de más keretek között. Tehát az alap megmaradt, a karizma, a gondolkodásmód is, de nem abban a struktúrában, ahogy ez korábban lehetőség volt.
Lányi Béla sztoriról egy-két dolgot jó lenne, hogyha elmesélnél, tehát hogyha az idők sajátosságait, furcsaságait fölelevenítsük, te segítetted hozzá valamelyik testvéred révén, hogy egy bizonyos levél eljusson nyugatra ahhoz, hogy Lányi Béla a 80-as években kapcsolatot tudjon teremteni a Magyarországon betiltott verbita rendel.
Nem egész így van, bocsánat. Tehát először is, hogy mikortól kezdve lehet nyugatra utazni, útlevelet kapsz, egyszer egy évbe kérvényezned kell, más keleti területek, ugye az öregek még tudják, akkor 5 átlépést vehettél meg, ezek változtak. Nekem is jó ideig nem adtak útlevelet, aztán mégiscsak adtunk. Most először is a Bélába fölmerült, ennyit mondhatok talán helyette is, ha bár ez az ő asztala lenne, az, hogy ő szeretne misszióba menni, de nem akar pap lenni. Az építészet. Tehát ezeket szépen az ember beszélgeti fiatal kamasz fiúval, egyebekkel, és hát ez valami szerzetes környezet kéne. És akkor elkezdtem körülnézni, hogy hol van itt elérhető távolságban. Magyarországon erre így nincsen mód. És akkor kikirándultunk Bélussal Mödlingbe, mert a verbitákkal volt némi kontaktus, és akkor már összejöttek. És akkor utána aztán kiment, ez persze nem hivatalosan történt, de akkor ő még nem hagyta el az országot véglegesen, hanem egyszer elkezdett ismerkedni, meghívták kurzusra, egyebekre. Ez a bizonyos levél, amit ott emlegetett, az tulajdonképpen egy jelentkezés volt hivatalosan, és ezt jobbnak láttuk, ha nem a postán keresztül megy, és éppen akkor valaki Münchenből erre járt, mondom, kint adjátok föl, és úgy küldjétek el, mert ugye azért tudjuk, hogy mindent ellenőrizni igyekeztek, tehát ez ne kerüljön illetéktelen kezekbe, így jutott aztán vissza Mödlingbe. Csak éppen München ment az öcsém, mikor erre látogatott. Szóval csak ennyi a történet.
Na, hát minden esetre.
Nem mondjuk a kalandos, de azért. Igen. Óvatosak voltunk azért, és akkor a Béla kiment, és mikor megcsinálta a katonaságot, elvégezte az építészmérnöki kar az egyetemet, és akkor hát elbúcsúzott az itteniektől, mesejtette, hogy hát mert nem fog visszajönni. És akkor kezdődött az ő képzése, és így tovább. De 3 év múlva ugye akkor határ nyílt, és akkor hát azt már elmesélte, azt most
igen,
nem.
Igen, annak a történetét már tudom, igen. Mindenesetre múltkori beszélgetésünkkor mondtad, hogy 4 éves korod óta minisztrálsz, és Liska atyáról beszéltünk, és egyebekről. A Regnumban hogy csöppentél bele?
58-ban azt hiszem, mert mindig bajban vagyok az évekkel, kerültem én a kelemföldi regnumi csoportokba. Fiúcsoportokról van szó, és pedig úgy, hogy Kelenföldről egy regnumi vezető, aki kelenföldi volt, a várba dolgozott, képzőművészetire akart menni, nem vették föl, és az ottani irodákban volt rajzoló. Anyám akkor angolt és németet tanított, hogy valamiből meg lehessen élni, és a horvát Péter Petya is ilyen volt, és akkor jött hozzánk és tanult, látta kereszt, és így tovább tisztázódott, hogy itt katolikusság van, azt lepacsisztuk, és akkor meghívott, hogy nem volna-e kedvem. Na most a regnumi atyánkat ugye azért nem tiltották el, amikor házat el kellett hagyni, mert nem voltak szerzetes rend, hanem ők világi papok voltak, és Kelenföldre Emődi Laci bácsit, a Keglevics Pistát, és Réti László atyákat káplánnak tették.
Esztergomi egyházmegyés papok voltak.
És káplánok voltak, és csinálták a normális plébánia életet, mert az plébánia nem ott volt akkor a plébánia, ahol most, az már le lett bontva.
A Szent Gellér plébánia templomról van szó.
Plébánia Kelenföldön, hanem kicsit odébb. Itt egy fakápolna volt, és akkor ezekből a fiúkból válogattak ki, és fiúcsoportokat hoztak létre, tehát ilyen párhuzamos pasztoráció volt, erre nem nagyon beszéltünk, erdők, táborok, és így kerültem én be. De ez nem sokáig tartott ott Kelenföldön, mert ott is már a civil vezetők voltak, egyetemisták, egyebek, mert jött a 60-as nagy per, amikor a fekete hollók perében ugye a Kádár rendszer akkor csapott le 150 papot megvezetőt, ebbe a cserkészek, a ciszterek, mindenki benne volt, a regnumiak természetesen.
Ez 61 volt már.
A nyomozati rész, az megkezdődik 59-ben, 60-ban, és sose picik voltunk még, minket nem vittek el, meg nem is volt kihallgatás, kb. Középiskolásoktól kezdődött. És akkor az atyák ugye börtön. Úgyhogy akkor mi el is szakadtunk Kelenföldtől, én közben meghívtam a vári barátokból öcsém, tehát kialakult egy ilyen kvázi budai csoport, és Bányász Ákos, később erdőmérnök, aki aztán oda nősült be az egyik családban, lett a vezetőnk, és ő tartotta a frontot. Mikor aztán kijöttek az atyák, az első meg még kétszer visszavitték, akit éppen elkaptak, mert mi nem hagytuk abba. Többiek általában abba hagyták az ifjúsági pasztorációt, van ez túl rázós, regnum nem. Úgyhogy egyre inkább akkor az egyetemisták és a vezetők, akiket sokat egyetemről kitettek, de aztán visszakerültek, hál' Istennek, tehát nagyobb gond nem volt. Civilt nem sokat csuktak le, néhány vezető, most a Regnumról beszélek, az atyákat ültették le, összeesküvés alapos gyanúja volt mindig a vád ellenük. A második pernél is, meg a harmadiknál is. Na most nagyon sokan, de tényleg létszámot tekintve, ezekből a regnumi fiú közösségekből papnak indultunk, Balázs Béláék az első generáció, akik már úgy káplánkodtak, hogy akkor már nem börtön, de még regnumi vonalak. És akkor ugye két típusú regnumi atya lett, a fiatalabbak, akik már plébánián ifjúsági pasztorációt legitim módon, és a régiek, akik hát a sitről kijövet, valamint civil munkába kellett dolgozni, és akkor úgy foglalkoztak a régiekkel. De ez még egy bizonytalan átmeneti időszakasz volt, mert hogyan tovább, és akkor egyre többen lettünk, lakásokon jöttünk össze, erdőbe jutottam ott nyáron a táborok, de nem azóta hangsúlyos újabb csoportokat szervezzünk, hanem mi tartsunk össze, és egymást segítsük tanácsokkal, egyebekkel. Ez nagyon szép időszakasz volt, mikor aztán enyhült is a politikai helyzet, és akkor mondtuk, hogy ebből a fakó, most már nem, lecsuknak, úgy alakul, de nem volt már különösebb gond, és akkor Vigasi Mityó volt nagyon fiatalon plébános, mert nem csak
Krisztinában?
Nem ott volt, hanem ő a Kövi Máriában voltak. Ő Krisztinából származik.
Igen.
De ő a Kövibe volt. Éppen ott kezdtünk el összejönni. De itt már a 70-es évek, 80-as évek elején vagyunk, tehát időben. És ugye azok az atyák, akik ugye börtönt jártak, azoknak nem volt legitim működésük, de ez minket nem érdekelt, mert hát ugyanúgy lehetett foglalkozni. Viszont a többiek, akik káplánként plébániákon, amit lehetett ifjúsági munka. Tehát nem is, és sokszor akartunk mindenkit behívni a regnumba, tehát ott átalakult egy kicsit a helyzet, és akkor Nagybörzsönyben, most megint az évvel bajban vagyok, László Gábor atya volt ott akkor plébános, és egy kitűnő félreállt.
Ő is börtönt járt ember.
Ez itt mindenki az öregjeink közül. A Betonék vonala, tehát a Beton Györgyák Marci, akik már nem, de és ők már plébánián legitim módon ifjúság. És akkor volt egyszer a hitoktatás, és emellett sutyiba, mert azt azért nem nagy dobra ütöttük, nem ütöttük nagy dobra, voltak a csoportok. És nem akartunk mindenkit a regnumba behívni, ez egy vita is volt közöttünk, hogy van-e értelme, mert az a szerveződés nem biztos, hogy most hatékony, és akkor Nagybörzsönyben csináltunk egy zsinatot, hogy akkor hogyan tovább. És akkor alakítottuk ki azt a formációt szervezetileg is, persze csak egy belső szervezeti forma volt, hogy egyben mind a mai napig működtet bennünket, hogy a korosztályokat, a csoportjaikat egy szinten kell kézbe venni a vezetőknek, akkor mindenki civil volt a vezetője a csoportoknak, azoknak össze kell dolgozni, ha alulról jönnek újabb csoportok, akkor ezeket a rétegeknek hívjuk, egyiket a másik után tovább vinni, a vezetőképzét újra be kell indítani, tematikusan anyagokat adni, atyák közül is, akik ifjúsággal foglalkoztak, mármint regnum között, nem mindenkinek voltak azonos adottságai. Tehát volt, aki úgy olyan regnum, hogy volt, aki nagyon jól tudott fiatalokkal, gyújtó hangulata volt, és volt egy szegényebb képességi volt, de lehetett rá számítani. Ez egy 30 papot jelentett azért, és nagy rész azért Budapest és környéke is így a személyes barátságok révén. Na most ez az az időszakasz már, amikor megindul Nagymaros, és van egy új evangelizációs nyelvünk, ez pedig a gitározás, Jenőjék. És akkor már a frontharcok, ugye Nagymaros körül alakulnak először Kismaros, akkor Nagymaros, mert a bitmise a Mátyásba, ez ebből a szempontból nem volt populárisan folytatható, ugye? Ugye ott voltak próbálkozások, ott egy ifjúsági kórus is létrejött, aminek nagy része regnumi fiatal volt a tagja.
Igen.
Az is egy találkozós helyzet volt. És akkor már egész más frontvonalak alakultak, akkor már Dékai bíborosul, tehát lett főpásztorunk volt a főnök, és úgy valahol az úgy elfogadottá vált. Akkor, amikor az úgy áttörés megtörtént, akkor beindult Pécset, illetve Mária Gyűdön, bíró püspök úrnak köszönhetően, akkor volt a Hajósi, hát az botrányba fulladt meg, ott a bulányizmus is bekavart, és az már egy más történet, és ebből a szempontból a regnumnak ez egy másik időszaka már.
Köszönöm Blankenstein Miklósnak a beszélgetést a Regnum Marianum további történetéről. Hallhatnak majd a következő alkalommal. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvasd fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjuk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett, és így van ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat?
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyertes a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta, és hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet. Hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, hogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy ott senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szerintem a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanez a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észterű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk se, attól nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában így nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú köve. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk? Azt el tudjuk?
Hát,
érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad, akár egy életre is. Viszont mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy mi megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért, megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen.
Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, már letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz tette, az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kér tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki... Hát olyan furcsán hangzik, de hogy, tehát, hogy erkölcsileg magasabb szinten áll. Vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű. Hogy ugye egy anyuka azt gondol, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánatkérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül. Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat felrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány ilyen sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, guztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen egy szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a dű, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátással mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjét nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, akkor az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak a akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni. Viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor, és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátani neki, és elé állni, hogy fia, én megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani végtelenszer, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra előtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelítségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette, de a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat, és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt.
Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozó fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad minnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így ind bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátod nyolc felénk, taníts minket is megbocsátani, mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét. Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egyei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek.
Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó úrunk és atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.